Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat! Az Egyesült Államok külpolitikája komoly hatást gyakorol nem csak a globális tőkepiacokra, hanem a világgazdaság lényegében összes aspektusára. De milyen érdekes mozzanatok történtek szakértői szemmel 2025-ben, és milyen várakozásokat lehet megfogalmazni 2026 kapcsán? Itt van a stúdióban Csizmazia Gábor, az NKE John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa. Szervusz!
Szervusztok, köszönöm a meghívást!
2025. januárjában nyilatkoztad, hogy valószínűleg még 2026-ban sem hozhatja el a békét Donald Trump. Itt Magyarországon a legtöbbeket élénken foglalkoztatja, hogy mikor érhet véget ez az orosz-ukrán háború. Hogy látod, most közelebb kerültünk-e a békéhez?
Közelebb kerültünk abból a szempontból, hogy az amerikai fél elkezdett tárgyalni az orosszal, tehát ezt mindenképp egy előrelépésnek lehet nevezni, hogyan ugye mindenféle béketervek vagy koncepciók is ugye hát napirendre kerültek, vagy ennek több iterációját is láthattuk, tehát ilyen szempontból azért közelebb vagyunk hozzá, amikor ugye volt tavasszal egy ideiglenes korlátozott fegyverszünet, amit aztán végül nem sikerült betartatni, de hogy konkrétan milyen módon szeretne, nem is az a jó szó, hogy békéten fegyverszünetet elérni az Egyesült Államok, azt igazából még pontos nem tudjuk. Tehát, hogy legyünk őszinték, ilyen szempontból ez naponta változik. Amit érdemes követni az az, hogy az amerikai meg az ukrán álláspontok azok mennyire vannak szinkronban. Ha visszaemlékeztek, akkor ez 22-es inváziót megelőző időszakban is volt azért, hogy olyan néhány hetes intervallum, amikor Biden adminisztrációnak meg az Zelenszky kabinetnek a kommunikációja az nem volt szinkronban. Vagy az a kapcsolatban, hogy most akkor várható orosz támadás vagy sem, mármint hogy ilyen offenzíva vagy invázió. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ezt érdemes nézni, hogy ezek mennyire vannak szinkronban, és úgyhogy hát ez múlt hónapokban azért ez hullámzott.
Ha már szóba hoztad a szinkront, akkor azt látjuk, hogy az amerikai adminisztráción belül sincsen feltétlenül mindenki szinkronban, hiszen Rubio, illetve Witkoff más hangot üt meg az ukránokkal kapcsolatban. Rubio egy jóval kompromisszumkészebb, ukránbarátabb álláspontot képvisel. Hogy látod, hogy jelenleg melyik erőközpont dominál az amerikai adminisztrációban, illetve meglátásod szerint kinek a szava érvényesülhet majd a végső megállapodásban?
Én azért hajlanék Rubióra, de nem azért, hogy dominál, hanem hogy ő neki van a legnagyobb ráhatása erre az egészre, mert ugye amióta Mike Waltzot leváltotta a nemzetbiztonsági főtanácsadó posztból Trump, és ugye áttette ENSZ nagykövetek, ugye Rubio töltötte be ezt a funkciót. A nemzetbiztonsági főtanácsadónak nagyon hasonló a szerepköre, mint a külügyminiszternek, azzal a különbséggel, hogy nem kell szenátusi jóváhagyás az ő kinevezéséhez, ami fontosabb, hogy ő egy bizalmi külügyminiszternél is bizalmasabb pozíciót jelent, és gyakrabban tölt el együtt időt az elnökkel, tehát folyamatosan sarkában van mindenféle, ezt az első Trump ciklussal is lehetett látni, és tudunk olyan példát az amerikai történelemről, ugye Kissinger volt ennek a leghíresebb példája, amikor a külügyminiszter személye, meg a nemzetbiztonsági főtanácsadó személye, az nem volt egy és ugyanaz, és hogyha az utóbbi, tehát a főtanácsadó, ha úgy tetszik, befolyásosabb, vagy markánsabb hangot üt meg a kormányzaton belül, akkor képes aláásni a külügyminiszternek a befolyását. A külügyminiszter tekintve a védelmi miniszter is képes beárnyékolni, ezt például az ifjabbi Bush alatt láttuk. Itt Rubio személyében ez a kettő pozíció, tehát a külügyi tárca, illetve hát a nemzetbiztonsági főtanácsadó pozíció egy szemében van. Ez ilyen szempontból őt jobban játékba hozza. Egy ilyen tölcsérként, ha úgy tetszik, becsatornázza a beérkező információkat, megjelentéseket ugye az elnököz. Az más kérdés, hogy Witkoff, vagy akár Jared Kushner, vagy más szereplők, akik adott esetben Kushner esetében nem is formális szereplő ugye a kormányzatnak, ők meg személyes bizalmi kapcsolatban vannak az elnökkel. De én akkor is alapvetően inkább a Rubiót mondanám, aki úgymond rá tudhat jobban erre a történetre, a pozíciójánál fogva. És nem feltétlenül csak úgy, hogy közvetlenül ugye orosz-ukrán háború kapcsán, hanem úgy általában, ha a nemzetbiztonsági tanács tart egy ülést, és mondjuk az elnök valamiért nincs ott, vagy delegál valakit, az elnöknek alapvetően a nemzetbiztonsági főtanácsadó azt tulajdonképpen összefoglalja ezeket a fő meglátásokat a tanácsülésétől függetlenül, illetve az elnöki álláspontot is képviseli kifelé. Szinkron példánál maradva, ő ebből a szempontból egy ilyen átjátszó szerepet tölt be, és ezért hajlok én inkább arra, hogy ő az, aki valamilyen szinten talán a legfajsúlyosabb szereplő ebben a történetben.
Voltak-e a 2025-ös évben az Egyesült Államoknak olyan külpolitikai manőverei, hogy így fejezem ki magam, amik meglepetést okoztak neked, amire nem számítottál, vagy kevésbé számítottál?
Persze több is volt, megmondom őszintén, én a Grönlanda kapcsolatos kijelentésekre nem számítottam, hogy ezek ilyen markánsan előjönnének, főleg J.D. Vance-től nem. Tehát eleinte J.D. Vance volt az alelnök, aki fékezte Trumpnak a Grönlandal meg Kanadával kapcsolatban tett kijelentéseit. Körülbelül egy hónapig, és akkor utána J.D. Vance is pont, amikor elutazott Grönlandra, akkor igazából rátett még egy lapáttal. Most ez azért is érdekes, mert ugye most jött ki az amerikai nemzeti biztonsági stratégia, ahhoz képest, hogy mennyit hallottunk Grönlandról az első egy-két hónapban, meg sincs említve. Az amúgy is rövid, a publikus része legalábbis rövid dokumentumban sehol se Grönland, de még célzás szintjén se. Panama igen, majd nincs megemlítve, de céloznak rá. Panama az például nem volt meglepő ilyen értelemben, Grönland az egy kicsikét meglepő volt, még úgy is, hogy az első Trump ciklus alatt ugye szintén előjött egyébként Grönland az, hogy megvenni az Egyesült Államok. Illetve ami nekem még egy kicsikét kérdőjeles mind a mai napig, az nem is egy konkrét fejlemény, hanem fejlemények sorozata, dollárpolitika. Tehát, hogy Egyesült Államok az konkrétan mit tervez a dollár dominanciával, ha megnézitek, akkor egymásnak ellentmondó nyilatkozatok és konkrét lépések vagy kezdeményezések vannak. Gondolok itt olyanra, hogy kampánya során azt mondja Trump, meg azóta is, hogyha a kínaiak vagy mások szeretnék megtörni a dollár dominanciát, például azzal, hogy nem dollár alapú elszámolásban fizetik ki mondjuk az olaj vagy energiahordozók nem dollár alapon számolnak el, akkor büntető vámokkal szembesülnek, de most ezt nyilván mindenkivel szemben nem tudta alkalmazni. Van egy dedollarizációs kezdeményezés, főleg a BRICS országok részéről. Azt, hogy konkrétan dollár dominanciát mennyire akarja, nem akarja az Egyesült Államok fenntartani, ott a többé-kevésbé sokáig megbízhatónak tekintett Scott Bessent pénzügyminiszter is egymásnak ellenmondó nyilatkozatokat tett. Úgyhogy nekem ez még egy nagy kérdőjel, hogy ezt mennyire akarják megőrizni, vagy milyen formában szeretnék megtartani, mert közben meg egyértelmű érdekeik is fűződnek hozzájuk, hogy ez megmaradjon.
Ha már szóba hoztad az újonnan publikált amerikai biztonsági stratégiát, a Panamával, illetve a Grönlanddal kapcsolatos részeken kívül mennyire okozott meglepetést számodra a dokumentum tartalma? Vannak-e benne olyan részek, amik kifejezetten meglepők voltak? Illetve általánosságban mik voltak a fő változások a Biden adminisztrációhoz képest?
Hú, hát az utóbbi, az sokáig lehetne mesélni róla, hogy milyen változások vannak. A legfontosabbat emelném ki, és akkor utána rátérek, hogy mi az, ami nekem egy kicsikét váratlan volt, vagy meglepő. Tehát ami változás, az, hogy nagyon rövid, tehát ez borítótól borítóig, ez 33 oldal. Ezt deklaráltan vállalja is a dokumentum, hogy szándékosan ilyen rövid, ennyire lényegre törő, mert hogy az a kritikája a korábbi ilyen dokumentumokhoz képest, kivéve persze a 17-es Trumpi elnöki nemzeti biztonsági stratégiát, bár arra is érvényes ez a kritika, megjegyzem, hogy túl hosszúak voltak, mert elvesztek a részletekben. Tehát minden térséggel, minden országgal, főleg minden térséggel akartak foglalkozni, minden témával, és ugye alapvetően ez a dokumentum szándékosan csak a központi nemzeti érdeket, ugye a legelemibb nemzeti érdekeket helyezi előtérbe. Zárójelben megjegyzem, ebből a szempontból szakszerű dokumentum, mert az elkészítését előírő 1986-os Goldwater Nichols törvény konkrét létfontosságú amerikai érdekekről beszél. Tehát ezekkel kell foglalkozni, másokkal is lehet, tehát nem tiltja semmi, de elsősorban a létfontosságú nemzetbiztonsági vagy hát nemzeti érdekeket kell előtérbe helyezni, meg az abból levezetett célokat, célkitűzéseket, eszközöket, módszereket, meg képességeket és azoknak a helyzetértékelését. Ezt alapvetően egész jól elvégzi a dokumentum. Ott már vitatható a dokumentumnak a kidolgozottsága, hogy a konkrétan nagyon jól artikulált nemzeti érdekeket, meg célokat és célkitűzéseket hogyan próbálja megvalósítani. Most mondok egy konkrét példát, a kereskedelempolitika biztonságiasítással, meg a vámokkal való fenyegetés, ez konkrétan több ponton is előkerül a dokumentumban. Ezt láttuk is a gyakorlatban, ez teljesen rendben van, de közben meg a legfelsőbb bíróság ugye egy hónapja tárgyalja annak a kérdését, hogy konkrétan ezeket egyébként szabályszerűek voltak-e. Tehát a Trumpi vámok, amiket április óta láttunk, ezek a reciprotív vámok, ugye legutóbb ezekről beszélgettünk itt a stúdióban, hogy ezek konkrétan legitimek vagy sem. Most a mostani hírek alapján úgy néz ki, hogy elkaszálja majd ezeket a vámokat a legfelsőbb bíróság, de majd meglátjuk. Tehát most nem akarom elkiabálni, lehet, hogy nem ez lesz a vége. Ugye nem véletlenül nyilatkozott ezügyben a Trump, hogy itt mennyit kell majd visszafizetni, hát ezzel próbált az jelezni a bíráknak, hogy ezt kétszer gondolják meg, hogy adott esetben itt ezt jogszerűtlennek tartják, vagy sem. Zárójelbe zárt, csak azért mondom, hogy itt ezek az eszközök benne vannak, de sok eszközrendszert nem említ. Például említi azt, hogy Európában a nemzeti identitást, a hagyományos, jellemzően a nemzeti szuverenitást előtérbe helyező értékeket, meg zsidó-keresztény kultúrkörhöz kapcsoló értékeket előtérbe részesítő politikai erőket szeretné támogatni. hozzáteszem, nekem ez volt egy kicsikét meglepő a dokumentumban, mert ilyen dokumentumban ilyeneket nem szoktak leírni. Ennyire nyíltan. Az másrészt, hogy gyakorlatban csinálhatnak ilyet kormányok, de ezeket ilyen dokumentumokban nem szokás ennyire leírni. Nagyon politizált, vagy politikai hangulata van, vagy hangvétele van ennek a dokumentumnak, és mindenki tegyen előjelet, hogy ez most jó vagy rossz. Ez ebből a szempontból, amiket én láttam a 90-es, tehát a clintoni dokumentumok óta nézem ezeket, tehát mindegyiket, ugye clintonék alatt kijött 6, az ifjabbi Bushék alatt 2, Obama alatt 2, Trump alatt 1, Bidenék alatt meg másfél, tehát 2 technikailag, de ilyenfajta politikai elem ilyen mértékben nem szerepelt benne. A Bideniben igen valamennyire, de nem ilyen felütéssel. Szóval engem ez a része egy kicsikét meglepett. Az más kérdés, hogy ha hátralépünk egyet és kinézzünk a gyakorlati életbe, akkor azt látjuk, hogy azért ez zajlik. Tehát, hogy itt valamilyen szinten ez egy Trumpi reakció is volt egyébként az amerikai-európai kapcsolatokra. A lényeg az, hogy alapvetően ezek az operatív részletek, ezek nincsenek mindig kidolgozva a dokumentumban, hogy egész konkrétan hogyan tervezi ezt megvalósítani. Jellemzően visszatérő ellen mondom a vámpolitika, hogy itt az Egyesült Államok az amerikai piachoz való hozzáférés révén próbál majd nyomást gyakorolni a különböző szereplőkre. Ezt láttuk is, hogy alapvetően működött, halkan megjegyzem. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ez teljesen alaptalan lenne. A kérdés, hogy ez mennyire fenntartható, és hogy hogyan tudja ezt az egyes térségekben finom hangolva kihasználni.
Tehát a Trump adminisztrációnak a tervezett vámintézkedései, azért emlékszünk rá, hogy április elején megrengették a piacokat, viszont utána egy viszonylag gyors talpraállás következett, és lényegében az iránymutató amerikai részvénypiacok történelmi csúcs közelben zárhatják a 2025-ös évet. 2026 kapcsán milyen kockázati tényezőkre érdemes figyelni? Lehetnek-e esetleg olyan hasonló bejelentések, tervek, akár külpolitikai események, amik gazdasági vagy tőkepiaci szempontból is megingásokat okozhatnak?
A legfelsőbb bíróság említett tárgyalásai vélhetően, ugye nem tudjuk a pontos dátumot, de valószínűleg ilyen legkésőbb jövő júniusra véget érnek. Ugye attól függ, hogy mennyire kezeli kiemelt kérdésként magát az ügyet a legfelsőbb bíróságon, valószínűleg akként kezeli, tehát lehet, hogy júniusban legkésőbb meg lesz az ítélet, de az is lehet, hogy már jóval korábban. Tehát, hogy ennek biztosan lesz valamiféle hatása a piacokra. A dollárpolitika, ami mondom, hogy mindig így igazából nekem nem teljesen világos, hogy most mit akar az Egyesült Államok kommunikálni, mit nem, itt azzal kapcsolatban, hogy itt mennyire ragaszkodik a dollár dominanciájához. Illetve a kérdés még az, hogy az Egyesült Államokon belül a munkanélküliségi ráta, infláció, meg általában a foglalkoztatottság, meg általában a gazdaságnak a helyzete, mennyire forró a gazdaság, kamat szint például, tehát hogy ezek hogyan alakulnak. Ugye Jerome Powell, Fednek a mostani elnökét, ugye Trump már hónapok óta nyomás alatt tartja, hogy csökkentse a kamatszintet. Sokan arra szállítanak, hogy vagy előbb-utóbb engedés, akkor csökkenti a kamatszintet, ad egy, ad kettő, ugye lejár a mandátuma. Igaz, hogy Trump jelölte még annak idején, de Trump már nyíltan beszél arról, hogy valószínűleg Kevin Hassettet, az ő egyik gazdasági tanácsadóját fogja majd beültetni Powell helyére. Nem hiszem, hogy ennek önmagával lenne hatalmas hatása. A kulcskérdés itt az, és főleg a következő félidős választásokig bezárólag, hogy a Trumpi kezdeményezések, tehát az adócsökkentés, ez a Big Beautiful Bill, ez a nagy, gyönyörű törvény, vagy törvénytervezet, amit ugye elfogadtak, tehát a Trumpi adócsökkentés, illetve az energiapolitika, ugye ez a drill baby drill, tehát hogy minél inkább felszabadítjuk az amerikai energiaforrásokat, hogy lenyomjuk az energiaárakat, és ezáltal olcsóbbá tegyük a vállalkozásoknak, meg a háztartásoknak is ugye a mindennapi életet. Tehát, hogy ennek az előnyei, ezek érződnek-e majd hát legkésőbb jövő tavaszig. Ugye tulajdonképpen most is arról beszél a Trump elnökség, hogy majd 2026 első negyedévében, legalábbis első felében majd látványos növekedés, vagy gazdasági növekedésre számítanak. Hogy most összejön vagy nem, azt igazából nem tudjuk, mert arról meg külön vita van, hogy a vámpolitikának milyen hát káros externáliai vagy nem várt fejleményei voltak. Ugye mondok egy konkrét példát, mostani hír, hogy Donald Trump ugye az amerikai farmereket vagy gazdákat kimentő csomagot jelentett be, ugye több milliárd dollár értékben. Van, aki 7 milliárd dollárról beszél, valaki 12 milliárdról, de igaz, hogy több milliárd dollár értékben ugye kimenti a gazdákat. Na most ez egy központi szavazó bázisa a republikánusoknak, meg kifejezetten Trumpnak, és eléggé megosztottak, mert vannak, akik lelkesek, vannak, akik meg azt mondják, hogy hát örülünk ennek a döntésnek, de igazság szerint még jobb lenne, ha kiszámíthatóak lennének a kereskedelmi viszonyok, meg a jogszabályok, és nem tetszik a vámpolitika. És ugye ezőben a republikánus párt is eléggé megosztott, és erről zajlik egy vita, vélhetően a demokraták, hogyha bölcsen járnak el, és nem a woke-ra, meg a kultúrharcra helyezik a hangsúlyt, akkor ezeket a kérdéseket veszik elő. Ez már körvonalazva volt a mostani New York városi, vagy New York City polgármester választás kapcsán is, hogy hát a megélhetés, affordability, tehát az, hogy mennyire engedhetik meg maguknak az amerikai állampolgárok az egyszerű kiadásokat, gondolok itt főleg az élelmiszerre, meg az üzemanyagra, hogy ez konkrétan, hogyha az a verdikt, vagy az érzésük az amerikai választópolgároknak, hogy hát drágább lett az élet, akkor őket nem érdeklik a makrogazdasági összefüggések, ők ezt a mindenkori kormányon fogják leverni. Ugye Trump most legutóbb Pennsylvániában tartott egy ilyen nagy rendezvényt, és akkor ott beszélt arról, hogy hát milyen jól teljesít a gazdaság, hogy a A++++ ezt a nyilatkozatot tette, hogy hát legalább 4 plusz hozzá, tehát hogy ilyen besorolása van. Ezt állítólag még a republikánus média orgánumokban se vették annyira komolyan, egy kicsikét elpoinkodott megjegyzésre. Tehát de a lényeg, hogy Pennsylvániában arról beszélt, hogy igazából nem kell annyit fogyasztanotok, tehát nincs szükségetek annyi mindenre. Na most, ha ez fogyasztói társadalmi kritika lenne, annak van alapja Amerikában, tehát azért az amerikaiak eléggé pazarlóan, meg nagylábon tudnak élni, főleg európai szemmel nézve. De hát a rossz nyelvek szerint itt nem erről van szó, hanem így készíti elő a terepet Trump azzal kapcsolatban, hogy hát nem biztos, hogy mindent megengedhetnek maguknak, mert nem biztos, hogy adott esetben a vámpolitikai következmények azokat ellensúlyozni tudja majd az említett energiapolitikai, meg az adócsökkentési program. Ezt még nem tudjuk. Igazság szerint még nem tudjuk, de a lényeg, hogy ezt érdemes majd nézni, hogy milyen, mert előbb-utóbb kénytelen lesz ugye a gazdasági adatokat, meg munkanélküliség adatokat közölni, hogy milyen adatokat fognak majd nyilvánosságra hozni legkésőbb akkor jövő első negyedévében.
A jövő év elejé gazdasági adatok alakulása azért is különösen fontos, mert félidős választások lesznek jövőre az Egyesült Államokban. Itt hogy látod, hogy egyrészt Mamdani váratlannak mondható sikere New Yorkban mekkora lendületet adhat a demokratáknak, illetve egy esetleges jelentős demokrata győzelem esetén kényszerülhet-e arra a Trump adminisztráció, hogy egyes gazdaság politikai prioritásait felülvizsgálja?
Mamdaninak a győzelme igazából nem volt annyira meglepő, mert tulajdonképpen a részben protest szavazat is volt ugye Trump ellen, részben meg általában a demokrata párton belül is igazából egy ilyen progresszív szájnak az előretörését mutatta, de sokan vitatják azt, hogy az országos szinten reprodukálható-e. Tehát New York City ilyen szempontból sem reprezentatív az egész országra vonatkozóan. Sokan arra számítanak, hogy ugye egy fős többségük van az alsóházban a republikánusoknak pillanatnyilag, ha nem változnak a trendek, akkor valószínűleg demokraták megfordítják itt a házat, ha úgy tetszik, és többséget szereznek az alsóházban. A felsőházban valószínűtlen. Tehát ott alapvetően kisebb az esélye annak, hogy a republikánusok elveszítenék a többségüket, de hogyha az alsóházban tényleg a demokraták, most függetlenül attól, hogy itt lesz-e kék hullám vagy sem, ha egyszerűen megszerzik a többséget, és összetartanak, már pedig a demokraták általában nagyobb pártfegyelmet tudnak tartani, mint a republikánusok, akkor jelentősen meg tudják nehezíteni Trumpnak a dolgát. Külpolitikában is, de főleg a belpolitikában, leginkább ilyen bizottsági vizsgálatokra, meghallgatásokra, az esetben impeachment eljárás kezdeményezésére lehet számítani, amit most is emlegetnek, csak most azért nem indítják el, mert látják, hogy teljesen fölösleges, tehát életképtelen, sőt, megjegyzem, még akkor is valószínű, hogy a falnak csapódna az impeachment eljárás, hogyha többséget szereznek az alsóházban, mert a felsőházban kell majd róla szavazni, tehát a szenátusban, de a hátszél az meg lesz hozzá az alsóházból. Tehát, hogy megnehezítik Trumpnak a mindennapjait, az biztos. Pillanatnyilag most ez körvonalazódik. És lényeg az, hogy a republikánus párt megosztott. Tehát itt nem kell feltétlenül egyszerűen csak összezárniuk a demokratáknak, hanem itt adott esetben egy bizonytalan republikánust, főleg, hogyha billegő körzetből vagy államból jön, akkor meg tudják győzni, hogy ezt vagy azt az elképzelésüket támogassák. Ugye az amerikai politikai rendszerben nincs akkora pártfegyelem, mint mi nálunk, mármint Európában, a parlamentáris rendszerekben. A demokratáknál általában van. Tehát ott azért egész jól tudnak egységet tartani. Tudunk rá egy példát is hozni, csak nem húznám bele az időt. A republikánusoknál viszont hagyományosan nincs. Tehát ott nagyon könnyű itt elmorzsolni azt a többséget is, amit éppen van a republikánusoknak. Ugye nem kell messzire menni. A kemény magra igazat, nem csak a trumpi szempontból periférián lévő mérsékeltebb republikánusokra, vagy liberális republikánusokra, hanem a kemény magnak a kellős közepére igaz. Ez Marjorie Taylor Greene. Ugye az egyik leghatározottabb Trump támogató volt az alsóházban, 26. január 5-ével lemond a hivataláról, mert összeveszett Trumppal Jeffrey Epstein akták, meg Izrael politika kapcsán, és akkor lényegében ez egy óriási szakításhoz vezetett. Tehát alapvetően itt csak ezt akarom mondani, hogy itt a félidős választásokig vezetően egyőre úgy néz ki, hogy inkább a demokratáknak áll a zászló az alsóházban, De minden azon múlik egyébként, hogy mondom, a gazdasági szempontból a közhangulat jövő első fél évben hogyan alakul.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Csizmadia Gáborral, az NK John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársával, és kitérünk többek között az Egyesült Államok és Kína, valamint az Európai Unió kapcsolatrendszerére is. Kérjük, maradjanak velünk!
Ez még mindig a prémium kategória.
A rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést Csizmadia Gáborral, az NK John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársával. Világgazdasági szempontból talán a leginkább meghatározó, hogy hogy alakul a jövőben az Egyesült Államok és Kínának a viszonyrendszere, és hát itt is elég hullámzó üzengetések, illetve talán nevezhetjük ezeket sok esetben fenyegetőzésnek is, amik elhangzottak, akár 2025-ben, akár ezt megelőzően. Hogy látod most ezt a viszonyt, mire érdemes felkészülni a közeljövőben?
Miközben Kínával szemben fogalmazta meg legrégebb óta egyébként a Trumpi kritikákat Washington, azért azt lehetett látni, hogy például a kínaiakkal teljesen másképp kezdte el egyeztetni mondjuk a kereskedelmi, hát megállapodásnak ne nevezném alkut, mint mondjuk az európaiakkal. Tehát ilyen szempontból érződött, hogy miközben a fő problémája az amerikai kereskedelem politikának az főleg a kínai népköztársaságban érhető tetten, meg a kínai gyakorlatban, ez az amerikai nemzeti biztonsági stratégiában is egyértelműen kimutatható. Ezzel együtt alapvetően azt lehet látni, hogy azért ezt a vámpolitikát, amit én említettem, hogy ezt szeretik furkosbotnak használni most újabban az amerikaiak, ez igazából azokkal szemben tudják használni, ahol eleve jobb alkupozícióban vannak az Egyesült Államok részéről. De mondok egy konkrét példát, hogy ezt eljátszották az európaiakkal szemben, a japánokkal, meg a dél-koreaiakkal szemben is, hogy biztonságiasítottak. Tehát, hogy azt mondták, hogy itt minden mindennel összefügg, és hogy itt biztonsági kérdések, például védelmi teherviselésnek is fontos szerepe van abban, hogy konkrétan a mi kapcsolatunk az kereskedelmi oldalon hogyan alakuljon. Most ezt a kínaiakkal kevésbé lehet eljátszani. Ott alapvetően inkább ugye azt vették elő, hogy hát ugye a fentanil ugye egy ilyen heroin származék, tehát a kínaiak majd keményebben fellépnek a fentanil alapanyagoknak a Mexikóba szállítása terén, tehát jobban visszafogják, és ilyen értelemben hozzájárulnak ahhoz, hogy az Egyesült Államokban az évi nagyjából 75 ezeres halálos áldozattal járó ugye fentanil fogyasztást az sikerüljön leküzdenie a Trump adminisztrációnak. Csak ugye a nagy kérdőjel itt az, hogy jó, hát ezt megígérte, de hát látunk ilyeneket, tehát a Obama adminisztráció is annak idején, ha is emlékeztek, akkor ugye volt olyan megállapodás a Pekinggel, hogy na, a ipari kémkedést akkor leállítjuk, és akkor nem fogunk egymás után majd szimatolni. Mindkét félre igaz, megjegyzem, de az amerikai megértés az az, hogy igazából a kínaiakkal már nehezebb alkut kötni. Trumppal kapcsolatban pont a demokraták hozták ezt fel kritikaként. Tehát az érdekes, hogy Trump volt az, aki az egész Kína problémát ha nem is a köztudatba, de rögtön középre is előre, hogyan mondja az amerikai, szépen betette a közbeszédbe még 2016-17-ben, és ehhez képest a demokraták azok, akik egyébként most azt mondják, hogy hát nem tartják hitelesnek azt az alkut, amit legutóbb a kínaiakkal kötött a Trump elnökség, mert hogy hát nem tartják be az ígéretüket. Nem tudjuk igazából megmondani az igazság, mert hogy a Trumpért meg erre válaszul azt mondják, hogy azért nem tartották be a legutóbbi első Trump elnökséggel kötött alkut sem, mert nem mi voltunk azok, akik kikényszeríthettük volna rajta, hanem a mi utódunk, a Biden elnökség. A Bidenék alatt meg azt mondták a kínaiak, hogy mivel nem éreznek akkora nyomást amerikai részről, hogy a legkisebb részletekig betartsák a szabályokat, ezért ők alapvetően rugalmasan értelmezik ezt. Ezt konkrétan kimondták. Tehát csak ezt akarom mondani, hogy ezt nem tudjuk, hogy amit eddig nyílbeütöttek részleges alkut, és ez a másik probléma, hogy mindenben nem egyeztek meg, de részleges alkot, amit eddig nyilvánítottak, azt konkrétan tudják érvényesíteni, vagy nem. Az amerikai nemzeti biztonsági stratégiában ugyanazok az amerikai panaszok vannak benne, mint amiket fél évvel ezelőtt, vagy akár öt évvel ezelőtt lehetett hallani. Úgyhogy én nem látok ilyen szempontból érdemi előrelépést, sőt, vannak olyan elemzők, amerikai elemzők, akik arra számítanak, hogy még ezzel az alkuval együtt is valószínű, hogy lesznek még ilyen hullámvölgyek az amerikai-kínai kapcsolatokat tekintve, pusztán csak kereskedelmi gazdasági szempontból. És akkor nem beszéltem Tajvanról, nem beszéltem a dél-kelet-ázsiai szigeteknek meg hát a hajózási útvonalatnak az ellenőrzéséről, nem beszéltem itt ugye, pedig nagyon fontos ugye Közép- és Dél-Amerikáról, ahol ugye az, hogy mi történik Venezuelában, meg Panama, meg általában itt a tágabb Dél-Amerikában, hát az javarészt arról szól, és ez megint benne van az említett dokumentumban, hogy itt mi nem akarjuk, hogy kínai befolyás alá kerüljenek akár stratégiai pontok, mint Panama, akár mondjuk kritikus erőforrások, vagy ritkaföldfém lelőhelyek, egyéb erőforrások, tehát itt gondolok olajra, meg gázra, de főleg olajra. Tehát alapvetően itt van egy csomó rendezetlen kérdés még mindig, és az érdekek azok egyértelműen látszódnak, hogy sok tekintetben ugye ütköznek egymással. Ez az álmodat, az amerikai megértés még mindig az, amennyire én látom, hogy az a rendszer, és ez benne van a dokumentumban, az a rendszer, amit mi, majd amerikaiak felépítettünk, már a 40-es évek végétől kezdve, sőt, 44-től kezdve, és főleg a hidegháborút követően, az a fajta úgynevezett liberális nemzetközi rend, vagy szabadkereskedelmi rendszer, azt mi is látjuk, hogy nem működik, és mi is bontjuk le, legyünk őszinték, de alapvetően mi úgy látjuk, hogy mi csak reagálunk egy főleg Kína és másod, de elsősorban Kína által alkalmazott visszaélésekre, és hogy ez a fajta hozzáállás, ez még mindig érződik. És ugye ez felveti annak a kérdését, hogy hát akkor milyen fajta alkukat vagy megállapodásokat tudnak kötni az Egyesült Államok, vagy hát Washington Pekinggel. Úgyhogy azért mondom, hogy itt csak részlegesen sikerült alkut kötni egyelőre, és hogy ráadásul ennek a tarthatósága is sokak szemében vitatható, úgyhogy ezért van az, hogy mind a mai napig az amerikai-kínai versenyt tekintik a leg hát érzékenyebb pontjának az a Trumpi, meg általában az amerikai külpolitikának. Tehát semmivel sem jutottunk közelebb, úgymond a kapcsolat rendezéséhez vagy javításához.
Az amerikai-kínai viszonyra sok elemző itthon is és nemzetközi szinten is a tükrüdész csapdát hozza példaként, hogy ez egy tipikusan ilyen szituáció, de mit jelent valójában ez a kifejezés, illetve elkerülhető-e, hogy a két nagy hatalom ebbe a csapdába essen?
A Trumpi külpolitikában egy nem realista, de realista jegyeket tükröző gondolatvilágot lehet felfedezni. A realisták körében az a válasz erre a kérdésre, hogy nem az a kérdés, hogy megtörténik-e ez a tükrüdészi csapda, tehát egy felemelkedő hatalom, meg egy regnáló hatalom zéró összegű játékként tekinti ezt a maguk között kialakuló erőviszonyt, és hát háborúba sodródik, legalábbis nagy valószínűséggel háborúba sodródnak. Tehát nem az a kérdés, hogy ez megtörténik vagy sem, hanem hogy mikor. Tehát általában ilyen szempontból sokan pessimisták. Itt a nagy kérdés az, hogy a tükrüdészi csapda, hogy ez a peloponészoszi háborúról szól, hogy itt nem csak két nagy hatalom, akkor Athén meg Spárta, hanem az ő szövetségi rendszerüket is érintette ez, tehát a blokkosodást. Itt már megosztanak a vélemények, mert hogy az a kérdés, hogy a te hozzád tartozó szövetségi meg partneri hálózatot, azt rá tudod-e venni arra, hogy ők veled együtt mozogjanak. Európa kapcsán ugye ez felmerül, hogy az európaiakat rá tudja venni a Trump adminisztráció arra, hogy hát mondjuk a kínai iparra, vagy dömpinggel, vagy általában a kínai kereskedelmi meg gazdasági gyakorlattal szemben ugyanúgy lépjenek fel, mint a kínaiak, miközben egyébként teljesen más eszközeik vannak, mint az amerikaiaknak. Ez egyébként a nemzeti biztonsági stratégiában szintén benne van. És erre nem tudjuk a választ. Tehát, hogy ezért mondom, hogy az a tükrüdészi csapda az körvonalazódik továbbra is, az, hogy ugyanúgy játszódna, vagy ugyanolyan helyzetet generálna, hogy itt nem csak két hatalom feszül egymásnak, hanem az ő komplett szövetségi rendszerük is, az már valószínűleg, már csak azért is, mert Amerikának van szövetségi rendszere, míg a kínaiaknak meg ilyen értelemben nincs, vagy legalábbis almát hasonlítunk körtéhez. A trendek azok abban irányban mutatnak, hogy igen, pessimista módon várható egy konfliktus. A részleteket, ha megnézzük, akkor meg mégsem mondhatjuk azt, hogy egyezőben az játszódna le.
Ebben az átalakuló világgazdasági globális rendszerben, vagy erőtérben, hogy látod az Európai Uniónak, és akár azon belül Magyarországnak a szerepét, mennyire tudjuk itt a kontinensen jól kijátszani ezeket a kártyákat, illetve milyen lehetőségeink vannak egyáltalán.
A magyar kormány ezt csinálja is, ugye a vámpolitika terén nem tud érdemben beleszólni a történetben, mert ez Brüsszelben dől el, tehát ez egy közösségi politika, vagy a kereskedelem politika. Amerikai részről voltak kísérletek erre, már az első Trump ciklus alatt is, hogy mindenkivel külön-külön kössünk megállapodást, ugye ez nem életképes, ez hiszen jogilag nem működik. Halkan megjegyzem, hogy az amerikaiaknak sem feltétlenül érdekük, tehát azért miközben ők szeretik szidni az Európai Uniót, és ugye ez körvonalazódott ebből a dokumentumból is, meg ennek az állítólagos Fehérház által cáfolt minősített változatából, hogy szétvernék az Európai Uniót, azért én hozzátenném, hogy az amerikaiak általában nem értik az Európai Unió működését, hozzátenném gyakran az európaiak se, de hogy az amerikaiak nem értik az Európai Unió működését, és a baloldal meg a jobboldal abban különbözik egymástól, hogy az amerikai jobboldal nem is akarja érteni. Tehát ott elhangzanak ilyen javaslatok, hogy hát ha nem tetszik mondjuk azt, hogy mit csinál zöld átállás ügyében az Európai Unió, vagy hát pontosabban a tagállamok egy jelentős része ilyen-olyan fórumokon, vagy akár az Európai Bizottság, tehát nem feltétlenül a tagállamok, hát akkor lépjetek ki és csináljátok meg a sajátotokat. Az amerikai történelmi tapasztalat az erről szól, tehát ha nekem nem tetszik a brit birodalom, akkor kilépek és akkor megcsinálom a saját országomat, na de hát ez Európában, főleg mondjuk Kelet-Közép-Európában azért ez nem ilyen egyszerű történet. Tehát azért mondom, hogy ott azért van egy ilyen fajta szándékos vagy nem szándékos meg nem értettség, de még az amerikai jobboldalnak is, vagy konzervatívoknak is érdekük bizonyos szintű európai integrációt fenntartani. Ugye beszéltünk itt a vámpolitika kapcsán még áprilisban arról, hogy az amerikai panaszoknak egy része az nem csak az Európai Unióra vonatkozik, hanem az Európai Uniós tagállamokra. Sőt, voltak olyan panaszok, amelyek kifejezetten arról szóltak, hogy lehet, hogy ők amerikaiaként nem értik az Európai Unió működését, de ők azt tapasztalják, hogy gyakran az európai tagállamok sem értik, és erre panaszkodott például az Egyesült Államok, tehát itt mindent nem akarnak szétverni, az nekik sem érdekük. Itt az lehet látni, hogy ott alapvetően ők ilyen civilizációs hanyatlás, hogy ez szerepelt a dokumentumban, ők úgy látják, majd az amerikai jobboldal részéről, hogy itt bizonyos a nyugati civilizációnak bizonyos súlypontjai, tehát zsidó-keresztény kultúrkör, szólásszabadság, vallásszabadság, ezek nincsenek olyan értelemben érvényesítve, mint mondjuk Amerikában, amit az európai országok megtehetnek, és ezért kezdtem azzal, hogy a magyar politika ezt amennyire lehet látni, próbálja is csinálni, hogy hát akkor befektetéseket hozok be. Tehát vagy fegyvert vásárolok, vagy pedig hát tulajdonképpen ugye befektetési alkukat, vagy megállapodásokat kötök az Egyesült Államokkal, ami adott esetben ugye nem vámpolitikához tartozik, hanem ad hoc alapon működnek ezek a különböző állami, meg nem állami szereplőknek a bevonásával. Ennyit tudnak csinálni egyelőre ilyen viszonyok között ugye az európai tagállamok, illetve azt tudják még csinálni, hogy a technológiai, kulturális, oktatási és egyéb területeken pedig fokozzák az együttműködést, tehát azokat a rés területeket, amelyekben ugye még nemzeti kompetenciák vannak, ott adóba belépnek, és akkor a mögé több forrást tesznek, és szorosabbá próbálják tenni a transatlanti kapcsolatokat bilaterális, tehát kétoldalú alapon. Itt a kérdés az, hogy itt nem az, hogy itt az európaiak mit tehetnek, hanem hogy itt az amerikai részről mennyire lesz rá fogadókészség. Ugye 2026-a sok tekintetben adja magát egyébként, mert hogy miközben mi itt most aktuál politikai dolgokról beszéltünk, hogy Amerikában készülnek a félidős választásra, a vámpolitikai legfelsőbb bírósági döntésre, meg általában gazdasági fejlődésre vagy növekedésre, legalábbis a Trump adminisztráció erre számít. Hát amellett meg hát tegyünk egy lépést hátra, évforduló lesz. Tehát Amerika alapításának a 250. évfordulója. Ez egy kulturális, meg oktatási, meg kutatási szempontból egy érdekes évforduló, nagyon jól tud alapot adni egy csomó kétoldalú az említett technológiai, oktatási, kulturális együttműködésekre. Ezek részt képeznek egyébként az amerikaiak felé szerintem, mert hogyha megnézzük az amerikai nemzetbiztonsági stratégiát, akkor ott például vannak benne olyan elemek, amelyek önellentmondásosak egy picit. Mondok egy nagyon konkrét példát. Brain drain, vagy agyelszívás. Ugye az amerikaiak büszkék arra, hogy okkal-joggal, hogy hát a technológia innováció szempontjából sok-sok szektorban egyébként éllovasnak számítanak a világban. Elismerjük, hogy európaiak is sok tekintetben egyébként az élen járnak, de hát legyünk őszinték, az amerikaiak nagyon sok európai, meg nem európai tehetséges kutatót is elvonzanak ugye az Egyesült Államokba. Hát ugye itt a magyar Nobel-díjasokra lehet gondolni sokukra egyébként, akik ugye hát a tevékenységüknek egy jelentős részét, amiért a Nobel-díjat kapták, azt Amerikában végezték. És ez nem csak magyarokra igaz, másokra is. Tehát az amerikaiak ebben nagyon jók. A Trump adminisztráció fellép az illegális bevándorlással szemben, oké, rendben van, de a nemzeti biztonsági stratégia megemlíti azt is, hogy ezt a brain drain-t, ezt az agyelszívást is mértékkel próbálják folytatni, mert ebben is bizonyos szempontból egyes körök a republikánus táboron belül érdeksérelmet látnak. Tehát úgy gondolják, hogy tök jó, hogy felveszik a nagy tech cégek mondjuk a mit tudom én, dél-afrikai, vagy indiai, vagy nem tudom, akár európai jogászokat, IT szakembereket, meg különböző orvosokat, meg mindenféle ilyen technológiáknak, meg tudományi területeknek a fő képviselőit. Na de hát minden egyes külföldivel tulajdonképpen hát elvesznek egy amerikaitól egy-egy munkahelyet. Ezt azért mondom, mert ez vitatott. Tehát a republikánus táboron belül ez vitatott, hogy ezt konkrétan szigorítanák, vagy nem. És ezért mondom, hogy ez bizonyos szempontból egy rés, tehát az, hogy tudományos, kutatási, oktatási területen ezeket mind Amerikába becsatornázzák a gazdaságba. Tehát, hogy ezeken a területeken milyen együttműködések alakulnak ki. Itt mivel nem tisztázott, hogy a Trump adminisztráció mennyire lesz ilyen szempontból szűkmarkú, vagy épp éppen pont ellenkezőleg nagyvonalú, ezért ott bizonyos szempontból van játéktere adott esetben kisebb országoknak is, ahol viszont mondjuk tőke nincs, vagy erőforrás nincs, viszont tehetség megvan.
Körülbelül pont tavaly ilyenkor jelent meg a Draghi jelentés, ami most már sokadjára ugyanazokat a recepteket javasolta az európai gazdaság feltámasztására vagy élénkítésére. Hogy látod az elmúlt év eseményei és ez a korábbihoz képest mindenképpen konfrontatívabb hozzáállás Amerika részéről Európa irányában lehet egy katalizátora szorosabb európai együttműködésnek a Draghi jelentés értelmében, tehát akár a tőkepiaci integráció, akár a gazdasági integráció egyéb területeire nézve?
Én hajlok arra, hogy ez önmagában nem. Tehát, hogy úgy emlékszem, az európai versenyképesség hasonló problémától szenvedett már a 2000-es években. Ugye a Kok jelentés, nem tudom, emlékeztek-e 2005-ben, hogy a Lisszaboni stratégiára. Ugye a 2000-es évek elején még arról volt szó, hogy 2010-ig, vagy egy évtized alatt az Európai Unió lesz a világ legversenyképesebb területe. Ugye ezt nagyon csapta az egészet a terrorrendi globális háború, a 2008-9-es pénzügyi gazdasági recesszió, de volt egy hurrá optimizmus a 2000-es éveknek az elején még, főleg az euró bevezetését követően. De 2005-ben ugye Wim Kok korábbi holland kormányfő nevével jelzett jelentés, ugye kitért arról, hogy állunk a lisszaboni stratégiában megfogalmazott célokat tekintve. Főleg Amerikához képest, hát Amerika volt a mérce. Talán a mobil internet hálózat kiépítése volt az, ahol mi jobban álltunk, majd Európában úgy általában, mint Amerikában. És nem akarok butaságok mondani, de talán ez még most is így van. Tehát vannak olyan területek, ahol jobbak vagyunk, de a versenyképességnek az akadályozó tényezői, főleg amerikai szempontból, Európában azok olyan jellegű dolgok, amelyek kulturális dolgokra vezethetők vissza. Tehát azt, hogy mondjuk mennyire hitel alapon működik a társadalom, hitelkártyát használunk inkább, vagy bankkártyát, mennyire mobil mondjuk a társadalom. Legyünk őszinték, az európai munkaerőnek egy jelentős része nem annyira mobil, mint egy amerikai. Amerikai, főleg konzervatív oldalról panasz az is, hogy a védelemre nem költenek annyit az európaiak. Miért nem? Azért, mert többet költenek mondjuk államilag finanszírozott felsőoktatásra, amit ugye Európában azt mondják, kormánytól függetlenül mindenhol, hogy persze, mert ez egy nemzeti érdek. Amerikában meg azt mondják, hogy nem nemzeti érdek, ez egyéni felelősség az, hogy ki akar magának felsőfokú diplomát, és ki az, aki nem. Úgyhogy tessék mindenkinek fizetni, vagy ösztöndíjra pályázni. Illetve hát ott a szabadság, tehát egy munkaorientált társadalom, körülbelül 2 hét szabadságon az egy átlag amerikainak. Európában azért ez nagyon nem így néz ki. Meg ott az egészségügyi rendszernek a működése, ami nagyon hasonló tüneteket produkál, vagy problémákat produkál, mint itt, csak hát teljesen másmilyen a finanszírozása, mint Európában. Ezt csak azért mondom, mert ezek a vélt vagy valós akadályok, erről sokan vitatkoznak, és sokan erre azt mondják kontraként, hogy nagyon rendben, hát az európai életvitel, tehát mi ezt tudatosan alakítottuk így, nem akarunk amerikanizálódni sem az egészségügyben, sem az oktatásban, sem más területeken, mondják sokan, de a lényeg az, hogy ezek a vélt vagy valós akadályok, ezek Amerikától függetlenül ugye fennmaradnak. Tehát az, hogy Amerikában milyen kritika fogalmazódik meg itt az európaiak gazdasági életképességével szemben, az nem hiszem, hogy nagyobb integrációra ösztökélni ezeket az országokat, mert ez alapvetően házon belül dől el. Én továbbra is valószínűbbnek tartom azt, ami most is körvonalazódik, hogy ez a többsebességes Európa alakul ki egyre több területen. Tehát, hogy akik hajlandóak előre menni bizonyos területeken jobban az integrációba, azok előre mennek, akik meg nem, azok inkább lemaradnak, és ez most egyre inkább igaz szerintem a védelempolitikára is. Az amerikaiak úgy vannak vele, hogy hát ha nekünk, amerikaiaknak ez működik, hogy itt nem egy monolit egységes európai közösség van, mondjuk innovációs együttműködés, vagy gazdasági, vagy védelmi ipari együttműködés terén, nekünk az is jó igazából, a lényeg az, hogy kellően erős blokkot tudjon alakítani, hogy hasznos szövetségesekké tudjuk őket számon tartani, ha mondjuk elrettentésről van szó védelempolitika terén, vagy gazdasági partnerként tudjunk velük számolni, hogy ne kelljen többfelé alkukat kötnünk, mert fárasztó egyszerűen, meg elveszünk a részletekben, de ne legyen annyira egységes, hogy egyébként nekünk a mi érdekeinket meg aláaknázza. Tehát igazából ez az amerikai érdek, de mondom azt, hogy mi szorosabb integrációt kötünk vagy sem, én úgy gondolom, hogy csak a Draghi jelentésre utalva, hogy ezek az akadályok, amiket nekünk le kellene küzdenünk, ezek az amerikai észrevételtől függetlenül vannak. Ilyen az amerikai kritikák sem erre vonatkoznak. Az amerikai kritikák bevándorláspolitikára vonatkoznak, kultúrharcra vonatkoznak, meg valamennyire pont, hogy inkább bizonyos európai integrációs törekvések ellenére szólnak. Tehát, hogy bizonyos bürokráciátnak a leépítését szorgalmazza az Egyesült Államok, de ezeket is a hatékonyság érdekében teszi. De még egyszer mondom, vannak olyan területek, ahol meg kimondottan érdeke az amerikaiaknak, hogy egyes intézmények meg bürokráciák azok fennmaradjanak. Tehát én úgy gondolom, ez alapvetően nálunk fog eldőlni, nem odaát.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba, és beszélgetni tudtunk ezekről az érdekes tendenciákról. Csizmozia Gábor, az NKI John Lukács intézetének tudományos főmunkatársa volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen a lehetőséget!
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.